Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 8. Zsoltárunk első versszakát. 8. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Helyünket elfoglalva folytassuk Urunk és Istenünk magasztalását énekszóval. Énekeljük a 483. dicséretünket. A 483. dicséretünk első 5 versszakát énekeljük. A 483. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fent boldog lelkek seregítül láttatik véghetetlenül.
Kinek
Most hallgassunk meg egy verset.
Dömötör Tibor, mester, érints meg. Mester, érintsd meg a szívem, hogy megújuljon a lelkem, hogy begyógyuljon sok sebem, hogy viselhessem keresztem. Hogy lássa arcot két szemem, hogy szikla legyen a hitem, hogy hallja szabad a fülem. Hogy te légy minden reményem, hogy áldássá legyen kezem. Hogy bocsájtassék sok vétkem, hogy dicsérhessen énekem, hogy tiéd legyen életem. Mester, érintsd meg a szívem.
Köszönjük szépen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most Istenünk igéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Mózes 5. könyvében, az 5. könyv 6. fejezetében, a 6. fejezet 4. versétől, így szól hozzánk Istenünk kijelentett szava. Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlok kötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, amely felől megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy ad néked nagy és szép városokat, amelyeket nem építettél, és minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlő és olajfa kerteket, amelyeket nem te plántáltál, és eszel és megelégszel, vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaságnak házából. Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, akik körültetek vannak. Mert az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten te közötted. Hogy az Úrnak, a te Istenednek haragja fel ne gerjedjen reád, és el ne törüljön téged a föld színéről. Meg ne kísértsétek az Urat, a ti isteneteket, miképpen megkísértettétek Masszában. Szorosan megtartsátok az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatait, és az ő bizonyságait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked. És azt cselekedjed, ami igaz és jó az Úrnak szemei előtt, hogy jól legyen dolgod, és bemehess, és bírhasd azt a jó földet, amely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak. Hogy elűzzed minden ellenségedet a te színed elől, amint megmondotta az Úr. Ha a te fiad megkérdez téged ezután, mondván, mire valók-e bizonyságtételek, rendelések és végzések, amelyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt néktek? Akkor azt mondjad a te fiadnak. Szolgái voltunk Egyiptomban a fáraónak, de kihozott minket az Úr Egyiptomból hatalmas kézzel. És tőn az Úr Egyiptomban nagy és veszedelmes jeleket és csodákat a fáraón és az ő egész háznépén, ami szemeink láttára. Minket pedig kihozza onnét, hogy bevigyen minket, és nékünk adja azt a földet, amely felől megesküdt a mi atyáinknak. És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, mint a mai napon. És ez lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind e parancsolatokat az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, amiképpen megparancsolta nekünk. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Testvéreim, most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, szabadító Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy a te rendeléseidet, a te igéidet közlöd velünk, a te népeddel. Hálásak vagyunk neked azért, hogy a mai napon is azért gyűjtöttél össze bennünket, azért hoztál ide, hogy a te kijelentett szavadat megismerjük, azért hoztál ide bennünket, hogy ígédet szívünkre helyezd, és hogy ezzel meghatározd a mi életünket. Kérünk téged, Urunk, hogy te tégy bennünket alkalmassá a te ígéd befogadására. Te munkálkodj a mi szívünkben, hogy a lelki sötétségbe beragyogjon a te fényed. Te munkálkodj mi bennünk, hogy valóban a te rendelkezéseidet fel tudjuk írni a mi szívünknek tábláira, hogy ott legyen mindig bennünk az, amit te ígértél, amit te mondtál, amire alapozhatjuk a mi életünket. Látod, Urunk, hogy mennyi hiába valóság van, ami csábítana minket, hogy azokkal foglalkozzunk, de köszönjük az alkalmat, amikor rád figyelhetünk, kérünk, hogy te szenteld meg a mi figyelmünket. Add, hogy egészen rád tudjunk koncentrálni. Add, hogy egészen magunk mögött tudjuk hagyni mindazt, ami tőled elfordít, mindazt, ami tőled elválaszt, mindazt, ami tőled elszakítana. Kérünk, hogy kegyelmesen hajolj most hozzánk közel. Fogd meg a mi életünket, érintsd meg a mi szívünket, és add, hogy rád tudjuk bízni magunkat, rád tudjuk bízni életünket. Így várjuk, Urunk, a te szent szavadat közöttünk. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk, és könyöröghetünk. Kérünk Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 369. dicséretünk első versszakát. A 369. dicséretünk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, a 12. fejezetben, a 28-tól a 34. versig terjedő szakaszban, tehát Márk evangéliumának 12. fejezetében, a 28. verstől kezdődően, így szól Istenünk igéje. Akkor hozzám menvén egy, az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle. Melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felele néki. Minden parancsolatok között az első. Halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondanék ki az írástudó. Jól van, mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, mondta néki, nem messze vagy az Isten országától, és többé senki sem meri valahogy megkérdezni. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, itt a bőti időszakban, a húsvét ünnepére készülődünk lélekben. Jézus Krisztus engesztelő halálára és a halálból való feltámadására emlékezünk, és annak örvendezünk, hogy ezáltal megszerezte a bűneinkre a bocsánatot és az örök életet. És a mai napon szeretném, hogyha Márk evangéliuma terelgetné a figyelmünket Jézus Krisztus áldozata felé. Itt a felolvasott részben szereplő esemény ugyanis a nagy héten történik, vagy történt. Jézus miután bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, kiűzte onnan a pénzváltókat, kiűzte onnan az állatárusokat, és ezzel a tettével ő még élesebben szembe került a zsidó nép vezetésével, papokkal, a vének tanácsával, akik azonnal egy ellentámadásba kezdtek. Ez az ellentámadás ott és akkor még abból állt, hogy szóban próbálták megalázni, kényszerhelyzetbe hozni Jézust, hogy valami olyat mondjon, vagy olyat tegyen, amivel csalódást okoz az ő követőinek, csalódást okoz a hallgatóinak. Először, tehát a főpapok, írástudók és vének támadták Jézust azzal a kérdéssel, hogy milyen hatalommal cselekszed ezeket. Ők úgy gondolták, hogy mi, mint hivatalos vezetői a népnek, felhatalmazott emberek, jogunk van számon kérni, hogy te milyen hatalommal cselekszel, te kitől kaptad ezt a hatalmat. De a tervük fordítva sült el, mint ahogy ők azt gondolták. Jézus helyett ők kerültek kellemetlen, szorult helyzetbe, és végül kényszeredetten távoztak. De a támadás az nem ért itt véget, ugyanis érkezett egy második támadás a farizeusok és Heródes pártiak összefogásától. Egy félig meddig politikai, félig meddig teológiai kérdéssel érkeztek, egy állásfoglalást kértek Jézustól az adófizetés kérdésében. Az ő tervük is az volt, hogy ha Jézus valamelyik mellett állást foglal, akkor a két tábor közül az egyiknek a szimpátiáját biztosan elveszíti. Sőt, hogyha az adó ellen szólal fel, akkor még akár lázadónak is lehet őt titulálni. Hát ez a terv sem működött. Mert az Úr Jézus ismerte őket, ismerte az ő szándékukat, és itt is egy olyan válasszal állt elő, amiben egyszerűen nem tudtak belekötni. Ezután érkezett egy harmadik támadás, ez a szadduceusok társaságától, vagy csoportosulásától jött, egy olyan csoporttól, akik nem hitték a feltámadást, és a feltámadás ellen egy jól kidolgozott, fiktív érvük volt, egy fiktív történet, ezzel próbáltak csapdát állítani Jézusnak. A szadduceusok úgy tálalták a hét testvérről és a feleségükről szóló történetet, hogy a hallgatóságban az az érzés támadjon, hogy hát tényleg feltámadás, tényleg a feltámadás az egy ilyen abszurd dolog. Úgy adták ezt elő, hogy az embernek ez a benyomása támadjon, hogy hát valóban ezt nem is nagyon lehet elképzelni, hogy ez hogy lehetne. Szerették volna elérni a jelenlévők szemében, hogy Jézus, aki viszont képviselte a feltámadás tanát, hát hogy ilyen logikátlannak tűnjön, sőt, azt akarták, hogy a hallgatóság szemébe butának vagy ostobának látszódjon ez a tan, amit Jézus képvisel. Természetesen ez a próbálkozás és kudarca végződött. És ebbe a sorozatba illik bele a ma felolvasott ige szakasz is. Ebbe a támadás sorozatba vesz részt ez az írástudó. Jön még valaki, jön még egy kérdéssel. Egy írástudó, akiről Máté evangélista egyértelműen írja, hogy az ő szándéka is ugyanez volt, hogy kísértse Jézust. Az írástudó szándéka az volt, hogy majd ő próbára teszi. Van viszont egy érdekesség, ami mégis megkülönbözteti ezt a beszélgetést az ezt megelőző háromtól. Már az is érdekes, hogy ez az írástudó egyedül jön. Az összes többi ember mindig egy csoportosulás, sőt volt, ahol egy egész érdekes ilyen összefogás, a farizeus és Heródes párti, aki egy ellentétes csoport, két ellentétes csoportosulás volt, és mégis összefogtak Jézus ellen. Ez az írástudó viszont egyedül jön. Egy személy. De Márk azt is kiemeli, hogy ez az egy személy, ez az ember, ez hallotta a vetekedésüket, vagyis fültanúja volt az előző három fogós kérdésnek, és hallotta Jézusnak a válaszait. És azt is leírja Márk, hogy feltűnt neki, hogy ő jól felelt. Jól felelt nekik Jézus. Hogy igazán, hogy helyesen, hogy tökéletesen válaszolt. Jézus nem hagyott helyet a kétkedésnek. Krisztus nem csak okosan válaszolt, amivel mondjuk esetleg ki tudott volna bújni a kérdés szorításából, és nem csak megnyert egy-egy vitát, hanem a válaszok, amiket az Úr Jézus adott, azok jók voltak, azok teljesek, kielégítő válaszok voltak. Olyannyira azok voltak, hogy például a szadduceusoknak adott válasza után a farizeusok közül többen felkiáltottak, hogy jól mondtad, Mester. Egy olyan csoport tagjai közül többen felkiáltottak, akik szintén kísértették Jézust. És mégis, amikor válaszolt, akkor megörültek, hogy milyen jól mondtad. Tehát jön ez az egyszem írástudó, aki próbára akarja tenni Jézust, de közben titkon magában lehet, hogy reménykedik benne, hogy az ő kérdésére is egy hasonlóan frappáns és kielégítő válasz érkezik majd. Egy olyan válasz, ami megvilágosodást adhat neki ebben a témában. Ez a kérdés, amit ő feltesz, melyik a nagy parancsolat, vagy melyik az első a parancsolatok közül, ez egy megszokott kérdés volt. Mózes könyveiben ugyanis összesen 613 parancsolat szerepel. Ez a 613, ez nem olyan kevés. És ebből kifolyólag sokszor volt téma az írástudók és a rabbik között, hogy melyik a fontosabb, melyik a súlyosabb, melyik a kisebb, melyik a nagyobb parancsolat, melyik milyen súlya lesik latba. És nem csak a különbségtétel volt ezzel a cél, mert azt mindenki vallotta, hogy a súlytól függetlenül mindegyik parancsolat egyformán érvényes, hanem az is cél volt, hogy egyszerűen és röviden meg tudják fogalmazni a parancsolatok vagy a Tórának a tanítását. Van egy fennmaradt történet Hillél rabbitól. Őtőle valaki azt kérte, hogy tanítsa meg neki a Tórát annyi idő alatt, amíg fél lábon tud állni. Tehát ne sorolja el mind a 613 parancsolatot, hanem amíg ő kényelmesen fél lábon tud állni, addig foglalja össze a parancsolatok tanítását. És Hillél rabbi azt válaszolta, hogy ne csinálj olyat az embertársaiddal, amit te se szeretnél, hogy veled tegyenek. Azt mondta, hogy az összes többi az csak kommentár. Ebbe össze lehet foglalni. És valami ehhez hasonló bölcsességet vártak itt Jézustól is ebben az esetben. Melyik a legfőbb parancsolat az összes közül? Vagy úgy is lehet fordítani egyébként, hogy melyik az első mindenek felett. Mindenek felett. És akkor itt rá is térek, mert az Úr Jézus ebben az esetben nagyon frappánsan válaszolt, ugyanakkor nagyon egyszerűen is válaszolt. Úgy szoktuk hívni az itt megfogalmazott tanítását, hogy a szeretet kettős parancsa. Valójában két idézettel válaszolt Mózes könyvéből, ami meglepetésként hathatott, mert nem valami saját bölcsességet fogalmazott meg, mint mondjuk Hillel rabbi, vagy más rabbik, hanem két idézettel rövidre zárta ezt a dolgot. Ráadásul azzal, hogy a Szentírásból idézett, ezzel a kísértésnek, vagy a próbatételnek is elejét vette, mert hogy Mózes igazságát, a jogosságát nem fogják megkérdőjelezni az írástudók, vagyis annak a lehetősége, hogy belekössenek, az ezzel itt szerte is foszlott. És ráadásul az első idézet, az egy olyan szakasz, amit fel is olvastam, ami a zsidók kegyességben fontos szerepet töltött be. Ez a Sömá Izrael, ez Mózes 5. könyvében szereplő halt Izrael kezdetű sorok, amiket a zsidók naponta kétszer is, a reggeli és az esti imájukban elmondtak. Halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Ő egyedül. Ő az egyetlen. Nincs senki más rajta kívül. Ez még nem a konkrét parancsolat, csak egy bevezetés hozzá. Már Mózes is indokoltnak látta ezt elmondani, és az Úr Jézus sem hagyta ki, hogy kicsoda Isten. Ez az első, amit tisztázni kell. A legfontosabb és a mindenek felett álló parancsolat, ugyanis Istennel kapcsolatos, ezért jó tudni, jó tudatosítani, hogy kiről van szó. Mózesnél még fel is szólít rá, hogy mondják el a fiaiknak is, hogy kicsoda az Úr. Jahve. Nem Baál. Nem Molok. Nem bármilyen más népeknél található bálvány, az, akiről szó van. És ez nekünk is nagyon fontos, és nagyon komolyan kell venni, hogy nem más vallások istene, nem Allah, nem Síva, de még csak nem is a fejemben elképzelt valamilyen Isten kép az, akiről szó van, hanem egyedül Jahve, a szövetséges Úr, ő a mi Istenünk. Ő az, akinek a szeretetére felszólít. Ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Itt a szív, amit hozzáfűz, hogy teljes szívedből, a szív a Bibliában az értelmi, érzelmi és akarati központot jelenti. Van, aki úgy mondja, hogy a szív az ember legbensőbb lényét jelzi. És az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, az azt jelenti, hogy minden érzelmünket, minden vágyunkat, minden motivációnkat, akaratunkat Isten szeretete kellene, hogy meghatározza. A legfőbb érzés, ami minden mást befolyásol, amihez minden más érzésünknek igazodnia kellene, ez Isten szeretete kellene, hogy legyen. Magunkba tekintünk, hogy ott mit látunk. Mert erről beszél Jézus, hogy az Isten szeretete kéne, hogy ott legyen. Nem az aggódás, vagy nem a félelem, mint amit az aktuális hírek hallatán szoktunk mi érezni, vagy ami eluralkodik rajtunk. Jaj, mi lesz velem? Hogy fogok boldogulni? Hogy fogok megélni? Mit hoz a jövő? Sokszor ez van a teljes szívünkben. Vagy esetleg a harag, meg a düh, vagy sértettség. Ez az, ami kijön a szívünkből. Hogy elég hozzá egy rossz sofőr, nagy forgalom, engedetlen gyerek, bunkó kolléga, figyelmetlen vagy tapintatlan gyülekezeti tag esetleg, és a szívünkből ez tör elő. Úgy tör elő a düh, meg a harag, meg a sértettség, mint a vulkánból a láva, és akkor úgy elborít mindent. Forrongunk magunkba. És sokáig lehetne sorolni, hogy milyen érzések szoktak bennünk tombolni, ami nem az Úr iránti szereteten alapul, és nem abból fakad. De most inkább azt emelném ki, hogy itt Istennek az ige alapján úgy tűnik, hogy az számít, hogy milyen érzelmek vannak bennünk, illetve ez is számít. Nem csak kívülről tekint ránk, hanem a bensőnket is vizsgálja. Hogy mondja az ige, az Úr a szíveknek vizsgálója. És mi többnyire a szívünkben, lelkünkben lévő az ott történő dolgokról azt gondoljuk, hogy azok csak úgy jönnek. Azok csak úgy megtörténnek. Az érzés, az érzelem az egyszer csak úgy eluralkodik rajtunk, és nem tudunk vele mit kezdeni. Esetleg majd utána, ugye van ilyen érzelemkezelés, meg dükkezelés, meg egyéb ilyen próbálkozások, de azt gondoljuk, hogy nincs mit tenni. De az Úr Jézus azt mondja, hogy már pedig számít, hogy mi jön ki a szívünkből. Számít, hogy mit érzünk, és a legfőbb parancsolat az az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Csak hogy az a helyzet, hogy ezt nem tudjuk megtenni. Hát látjuk, hogy mi van bennünk. Képtelenek vagyunk rá, mert hol ilyen, hol olyan indulat van bennünk, harag, félelem, szeretet, szeretet más iránt, nem az Úr iránt. Egy rakás olyan érzelem, ami nem az Úr iránti szeretetből fakad. És ezzel pedig megszegjük a mindenek felett álló parancsolatot. És hasonló a helyzet a vágyainkkal is, mert Isten szeretete magába foglalja azt, itt mondja, hogy teljes lelkedből is, magába foglalja azt, hogy a szent, a tökéletes, a tiszta dolgokat azt szeressem, a szennyest, a bűnöst, a tisztátalant pedig ne szeressem. A szentre vágyakozzam, a bűntől pedig irtózzam. Ez kellene, hogy jellemezze a szívünket, a teljes szívünket. És akkor ehhez képest megint magunkba tekintünk, és azt látjuk, hogy sokszor ott dédelgetjük a bűnös vágyainkat. Lehet, hogy már tudjuk, hogy tényleg bűn, lehet, hogy rájöttünk, hogy Istennek nem kedves ez a dolog, és lehet, hogy egy részével, a szívünk egy részével törekszünk arra, hogy kövessük az Urat, de mégis ott van egy-két dolog, amit nem tudunk feladni, amitől nem akarunk szabadulni, amit ott őrizgetünk a szívünk mélyén. Úgy vagyunk vele, hogy csak egy kevés hely hadd maradjon a pénznek. Egy kevés hely hadd maradjon a kicsapongásnak. Egy kevés hely hadd maradjon a paráznaságnak. Csak egy kicsi. Egy kevés helye hadd maradjon az önző, önistenítő sikervágyunknak, amiben lehet, hogy meg se valósítjuk, csak úgy elképzeljük, hogy milyen nagyok vagyunk, és mások meg senkik. Valahol ott, a szívünk mélyén. Milyen messze vagyunk attól, hogy valóban szívvel, lélekkel, teljes szívből, teljes lélekből szeressük az Urat. És érdekesség, hogy Mózes könyvében ugye nem szerepel, de Jézus hozzáteszi, hogy teljes elmédből is szeresd az Urat. A lényegi jelentését nem változtat a parancsolatnak, de mégis jó, hogy ezt hozzáfűzi az Úr Jézus, mert segít a megértésben. Mert megvizsgálhatjuk még azt is, hogy mi az, ami a gondolatainkban szerepel. Mennyi minden megfordul a fejünkben, ami egyáltalán nem Isten szeretetéből fakad. Hányszor előfordul, hogy mulandó, hiába való dolgok foglalják le az elménket. Hányszor előfordul, hogy még lehet, hogy nem is teszem meg, de valamiről úgy fantáziálok. A bűnről. És akkor még egy negyedik dolog, amit említ az Úr Jézus, hogy és teljes erődből szeresd az Urat, a te Istenedet. Tehát, hogyha valóban ilyenek lennénk belül, amit elmond, teljes szív, teljes lélek, teljes elme, Isten iránti szeretet lenne benne, akkor teljes erő bedobással igyekeznénk neki engedelmeskedni, és őt szolgálni. Tehát, ha ilyenek lennénk, ha teljes erőnkből szeretnénk Istent, akkor nem esne nehezünkre például mondjuk a Biblia olvasás. Nem lenne nyűg a gyülekezeti szolgálat. Jókedvű lenne az adakozás. És így tovább. Röviden úgy össze lehet foglalni ezt, hogy Krisztus azt mondja, hogy teljes valóddal, teljes személyeddel szeresd az Urat, a te Istenedet. Az Úr Jézus aztán hozzáfűz egy másik idézetet is Mózestől, ezt Mózes harmadik könyvéből veszi, és azt mondja, hogy ehhez szorosan hozzá kapcsolódik a második legfontosabb parancsolat is, mégpedig a fele baráti szeretet. A fele baráti szeretet egyenesen következik Isten szeretetéből. Ez a kettő szorosan összekapcsolódik. Fontos azt megemlíteni, hogy itt a szerest fele barátodat, mint magadat, ez nem önmagad szeretetét parancsolja. Ugyanis ezt szokták emlegetni, hogy a szeretet hármas parancsa, szeresd Istent, szeresd fele barátodat, és szeresd magadat. Nem erről beszél itt Jézus, sem Mózes, hanem azt mondja, hogy Isten abban az állapotban szólítja meg az embert, amiben van. És a bűnös állapotban az ember magát szereti. Ez az alaphelyzet. Túlságosan is szereti magát az ember. És ez nem azt jelenti, hogy csak pozitív érzései vannak maga irányában, mert sokszor ezt gondolják az emberek, hogy jaj, hát én nem szeretem annyira magamat, mert belenézek a tükörbe, és elégedetlen vagyok azzal, hogy hogy nézek ki. Nem erről van szó. Nem a magunk irányába érzett dolgokról van szó, és nem is azzal, hogy tökéletesen elégedettek lennénk magunkkal, hanem ez az önmagunk szeretete, ez azt akarja, hogy minden ember a saját érdekeit, a saját szükségleteit, a saját vágyait mindenki más elé helyezi. Mindenki más elé. És a fele barátok szeretetével Isten azt parancsolja nekünk, hogy ugyanannyira vegyük figyelembe mások érdekeit, mások szükségleteit, mások javát, mint amennyire a magunkét állandóan szem előtt tartjuk. Ez fontos Istennek, hogy így tegyünk. Ezért mondta Jézus a tanítványainak, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Sőt, azt mondta, hogy erről fogja felismerni a világ, hogy Krisztus követői vagyunk, ha egymást szeretjük. Pál meg azt mondja, hogy a hit, a remény és a szeretet közül a legnagyobb a szeretet. Tehát Jézus a válaszában rámutat, hogy Isten és az embertársaink szeretete mindenek felett kellene, hogy álljon. Csak mi azt látjuk, hogy ettől nagyon-nagyon messze vagyunk. Nagyon messze vagyunk. Ez lenne a legfőbb parancsolat, Isten szeretete mindenek felett, és mi, a mi szívünkben teljesen máshol tartunk. És ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon rászorulunk Istennek a kegyelmére. Mert ha ő ez alapján megítél bennünket, akkor nagy bajba vagyunk. Hogyha Isten rátekint a mi szívünkre, és az alapján döntést hoz az örök sorsunk felől, akkor mindannyiunkat a kárhozatba kellene, hogy küldjön. Viszont itt szeretném még azt hozzátenni, hogy az a Jézus, aki ezt mondja, az teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméjéből és teljes erejéből szerette és szereti az atyát. Így szerette akkor is, amikor emberi testben itt volt a Földön. Ezért volt az, hogy például a sátán a pusztában, vagy akár az itt felvonuló kísértő sereg, emberi csoportok nem tudták eltéríteni Jézus Krisztust a küldetésétől. Mert az ő gondolatait, az ő szívét, Isten szeretete határozta meg mindig. Jézus soha egy pillanatig nem tévesztette szem elől Isten szeretetét. És ehhez hozzátartozott az, hogy soha egy pillanatig nem tévesztette szem elől azt, hogy ő miért jött. Soha nem tért el a kereszthez vezető úttól. Neki minden szavát, minden mozdulatát, minden tettét az Isten szeretet és az abból fakadó ember szeretet hatotta át. És ez különösen látszik a Golgotán, ami körülbelül 2 nappal később már ott volt, ahol önmagát áldozta fel azért, hogy az atya akaratát beteljesítse, és hogy nekünk engesztelést szerezzen. Tehát Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása révén mi bocsánatot nyerhetünk arra a szeretetlenségre, amiről itt beszéltünk. Arra az engedetlenségre, arra sok bűnre, ami itt van, a mi szívünkben. Mert ő magára vette és elhordozta minden gyarlóságunkat, és annak minden büntetését. És ráadásul Jézus az ő tökéletességét, az ő tökéletes életét azt számítja be nekünk, azt ajándékozza nekünk, ha benne hiszünk. Hitáltal ti is részesülhettek ebben. Muszáj tovább lépnem, mert még azt meg kell említeni, hogy a beszélgetésnek egy egészen érdekes vég kimenetele lesz. A kimenetelében eltér a korábbi támadó kérdésektől. Mert az előző három esetben az a folyamat figyelhető meg, hogy jön a támadó csoport, felteszi a kérdést, és Jézus egy olyan választ ad, ami a kérdezőket teljesen megsemmisíti. Képtelenek tovább kötekedni, és végül tovább állnak. Ezzel szemben itt azt látjuk, hogy Jézus szavai egészen más eredményt érnek el ebben az emberben. Valószínűleg ezért is hangsúlyozza az evangélium, hogy ő egyedül volt, egy az írástudók közül, mert ő végül kilógott a többiek közül, kilógott a csoportjából. Ez az írástudó, ez másként reagált. Egészen érdekes, hogy micsoda lelkesedésnek ad hangot. Úgy van, mester, helyesen mondtad. Hogy megörül ennek a válasznak, amit Jézus mond, pedig azért mi, amikor végigvettük, hogy miről beszél Jézus, akkor igencsak lelombozó tud lenni, de ez az írástudó, ez megörül. Jaj, de jó, jól mondtad, mester, úgy van. Azért örül neki, mert ő megértette, elfogadta, és abszolút helytállónak találta Jézusnak a szeretetről szóló összegzését. Ezt ő elfogadta. Sőt, már gondolkozott is rajta, magába elkezdte emészteni, és neki, mint írás tudónak, azonnal egy bibliai rész beugrik, ami megerősíti, alátámasztja Jézus Tóra magyarázatát. Azt mondja, hogy tényleg, még többet ér, mint az áldozat. Többet ér az égő áldozatnál, meg a véres áldozatnál is a szeretet. A többi kérdezővel ellentétben, akik nem tudtak túllépni a saját büszkeségükön, ez az írástudó, ő aláveti magát az ige igazságának. És úgy tűnik, hogy Jézus szavai átfordították az ő gondolkodását. Az ige meggyőzte, és kísértőből egyetértő lett. És ezt Jézus is megerősíti, amikor egy dicsérettel buzdítja őt, azt mondja neki, hogy nem vagy messze az Isten országától. Te nem vagy messze az Isten országától. Ezzel azt mondja, hogy ez az alázatos és nyitott hozzáállás, amit ő az igével szembe tanúsított, ez jó irányba vezet. Ez jó irányba vezet, mert így lehet megismerni, és így lehet elfogadni az evangéliumot. Így lehet megismerni, és így lehet elfogadni Jézus Krisztus szabadítását. Ez az út vezet Isten országába. Jézus szavaiban erő van. Az ő beszéde az itt is elérte az ő hatását. És az Úr beszéde mindig eléri a hatását. Van, akiben a megkeményedést és az ellenállást váltja ki, ilyen volt az előző három csoport, de van, akiben az alázatosságot és a hitet munkálja. Azt nem tudjuk, meg az itt még nem derül ki, hogy most ő valóban megtért, vagy mi lett vele később, de azért ez egy nagyon pozitív végkicsengés, amikor Jézus ezzel bozdítja, hogy nem messze van tőled az Isten országa. Ez egy jó irány. És az, hogy Jézus szavainak megvan az eredménye, az bennünket arra kell, hogy bátorítson, hogy tegyünk róla bizonyságot. Nekünk mondani kell az igét, mert ez soha nem lesz hiába való. Csak azért, mert mondjuk nem látjuk azonnal az eredményét, vagy lehet, hogy nem pont olyan a fogadtatása, mint amit mi előre kigondoltunk, az nem azt jelenti, hogy hallgathatunk. Van, amikor a nyitottnak tűnő ember az igazságot hallva bezár. Az igébe is látunk ilyen példát, ott a gazdag ifjú. Jön Jézushoz, Jézus mond neki valamit, ő pedig megszomorodik, és elmegy. És van olyan, amikor az ellenkező, az ártnak tűnő, az elutasító, vagy lehet, hogy kísértő, egyszer csak átvált. Fordul egyet a gondolkodása, mert megszólítja Isten az igén keresztül. És a Szent Lelkével kimunkálja abban az emberben, hogy megértse, elfogadja az ige igazságát. És bennünk is Isten munkálja ki, hogy elfogadjuk, megértsük és elhiggyük az evangélium igazságát. Azt mondja, hogy az evangéliumban van Isten hatalma minden hívő üdvösségére. És ezért bennünket, minden hívőt, minden keresztjént, ezzel bíz meg az Úr, hogy mondjátok, mert az nem hiába való. Hirdetni, képviselni kell az evangéliumot személyválogatás nélkül. Mert sokszor lehet, hogy nem azok reagálnak, akikről mi azt gondolnánk, hogy majd fognak. Összegezve a mai szakaszunkat, jön ez a kísértő, jön ez az ember, aki próbára akarja tenni Jézust, és Jézus nem köntörfal, az elmondja a mindenek felett álló parancsot. Elmondja, hogy az Urat kell szeretni mindenek fölött, és ebből következik, hogy embertársainkat is. És azt látjuk mi is, remélhetőleg ez az írástudó is meglátta belőle, hogy ezt betartani mi nem tudjuk. Rászorulunk Isten kegyelmére, hogy ezért megbocsásson nekünk, de bátorító az a fordulás, ami itt látszik, hogy Isten hatalmas, és elvégzi az ő munkáját, és imádkozzunk, hogy valóban elvégezze bennünk is azt, hogy megértsük az igét, hogy alázatosan tudjuk azt fogadni, és segítsen meg bennünket, hogy tudjuk azt továbbadni is. Munkáljon bennünk és általunk. Legyen így. Amen. Testvéreim, most jöjjetek fennállva, adjunk hálát és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged azért a mennyei bölcsességért, amit a mai igében is láthattunk, ahogyan te a téged próbára tévő, téged kísértő embereknek válaszoltál. Látjuk, Urunk, hogy te rajtad nem lehet kifogni, neked nem lehet kifogásokkal szolgálni, nem lehet megindokolni a hitetlenségünket, az elutasításunkat, hiszen te keresztül látsz rajtunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a mai szakaszban is rávilágítottál a mi szívünkre. Bevilágítasz a legmélyebb, legsötétebb zugainkba is, és megmutatod, hogy milyenek is vagyunk valójában. Rámutatsz, hogy teljesen elveszettek és romlottak vagyunk, így születtünk, és ha csak meg nem könyörülsz rajtunk, és át nem formálsz bennünket, akkor ez az állapot bizony meg nem változna. De köszönjük azt a reménységet, amelyet szolgál az igéd, hogy van változás, van fordulás a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy ezt a kegyelmet, ezt szerezted meg nekünk, a Golgotai kereszten. Ezért áldoztad fel magadat, ezért haltál meg a mi bűneinkért, és azok büntetését vetted magadra, és ezért támadtál föl harmadnapra a halálból, hogy nekünk új életet, új lehetőséget szerez. Kérünk, Urunk, hogy a mi szívünkbe is munkáld magad iránt és az igéd iránt való alázatosságot. Kérünk, Urunk, hogy munkáld a mi szívünkben az irántad való szeretetet, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből tudjunk téged szeretni. Így tudjunk téged követni, így tudjunk téged szolgálni. Úrunk, kérünk, tisztogasd meg gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat. Vedd el mi tőlünk a mi bűneinket. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád életünket, és így könyöröghetünk gyülekezetünkért. Te légy, ami megtartunk. Eléd hozzuk, Urunk, a gyermekeket. Hálásak vagyunk, hogy szól közöttük is a te igéd tanítása. Kérünk, hogy az ő szívüket is te vonn magadhoz közel. Adj nekik hozzátérést, adj nekik igaz hitet. Könyörgünk, Urunk, a fiatalokért, hogy a világ útvesztőiben te adj világos útmutatást, vezetést nekik, hogy veled tudják élni életüket. Könyörgünk, Urunk, a családokért. Látod, hogy milyen nehézségek, milyen próbák vannak jelen az életükben. Kérünk, hogy bátorítsd, erősítsd őket, adj türelmet, szeretetet, békességet. Könyörgünk, Urunk, az idősekért, könyörgünk a betegekért, hogy erősítsd őket, tartsd meg őket magad mellett, hogy semmilyen fájdalom, semmilyen kísértés ne tudja elszakítani őket a te szeretetettől. Urunk, imádkozunk a mi országunkért, annak vezetőiért, imádkozunk a népünkért. Te add, hogy minél inkább felét tudjunk közelíteni, hogy a vezetők ne a romlásba vigyék az országot. Adj nekik bölcs döntéseket, Urunk. Kérünk, hogy te tartsd meg a te népedet, választottaidat világszerte. Köszönjük, hogy rábízhatjuk magunkat, életünket, és hogy te meghallgatsz bennünket. Legyen áldott ezért a te neved, Urunk. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetem először is, hogy az előttünk álló héten minden gyülekezeti alkalom a szokott időben megtartásra kerül. A különleges alkalmainkat hirdetem. Szombaton, vagyis 23-án húsvéti gyerek délután lesz, délután 2 és 5 óra között. Erre szeretettel hívjuk a gyermekeket, óvodásokat, általános iskolásokat. A nagy héten, szerdán és csütörtökön lesz úrvacsorai előkészítő alkalom, mind a két nap este 6 órától. Nagypénteken lesz istentisztelet délelőtt 9 órától úrvacsora osztással. Nagy szombaton lesz egy áhítat, ez délután 4 órától. És húsvét vasárnap és húsvét hétfő, mindkét nap ünnepi istentisztelet 9 órától úrvacsora osztással együtt. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most a záró énekünket énekeljük el, a már megkezdett 483. dicséretünknek a 6., 7., 8. és 9. versszakát. 483. dicséretünk 6. versszaka így kezdődik. Jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásunk, ó mi királyunk, e földet. nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük mostan. Áldás békességet mindenkinek.